Szeretettel köszöntök mindenkit, Ferenc Zsolt vagyok. Akinek rántott rizskására fáj a foga, javaslom, hogy a következőképpen járjon el. A rizskását megtisztogatván tégyben főzd meg, és mikor fő, tégy malosa szőlőd belé, nád vagy egyéb mézet, és keverd el ebben. Ha megfő, tiszta tálban rakd ki, tedd hidegre, hadd hűljön jól meg, és mikor meghűl, jó keményen metéld fel, jó lapossan, mint két ujjnyi darabokra. Azonban 4 vagy 5 tyúkmonyat üss tálba, és egy kevés fehér liszttel jól keverd meg. És a rizskását darabonként márts belé, mint egy kadocban, és tiszta vajban ráncsd meg, és rendel a tálban rakván, nádmézzel fejül trágyázd meg. S hogy ebből mi kerekedik ki? Higgyék el, kedves hallgatók, egy nagyon ízletes desszert, már ha az ember megérti és megérzi a régi korok embereinek szándékát. Kolozsváron mi márciusban kóstoltuk meg a rántott rizskását egy levessel és egy főétellel egyetemben, és közben terítékre került a Ferencesek főztje című kötet is. Összeállításunkból, amelyet a gasztrokulturális est ihletett, az időutazás és a kóstolgatás sem hiányzik. A könyv által megteremtett világban forgolódunk, mint lelkes kukták a fazekak körül, és közben bebocsátást kérünk a szerzetesek konyhájába is, ahol, mondhatni, a mai erdélyi gasztronómia alapjait fektették le. A szálak összefűzésében a szerkesztők Sali Noémi gasztrotörténész és Gyarmati Zsolt történész, valamint Szőcs előtt séf lesz a segítségünkre. Érdemes fülelni, hiszen a régiek mentalitásából is megérthetünk egyet és mást, például azt is, hogy miért számított egykor előkelőbb ételnek a tyúk és a hal, mint például a disznó. Szakácskönyv Csíksomjóról az 1690-es évekből. Ez az alcíme az igényesen kivitelezett kötetnek, amelyről engedjék meg nekem, hogy azt mondjam előjáróban, legalább annyira csíksomjói, mint amennyire kolozsvári is. Bizonyára sokan tudják, hogy a legrégebbi magyar szakácskönyv 1695-ben jelent meg Kolozsváron, Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájában. Teljes címe Szakács mesterségnek könyvecskéje, melyben különb-különféle válogatott cifra, jó, egészséges, hasznos, tiszta és szapora étkeknek megkészítése, sütése és főzése, mint egy éléskamrában rövideden leirattatik és kinek-kinek hasznára leábrázoltatik. Kutatásai során Varga András, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg könyvtárának nyugalmazott főkönyvtárosa jött rá arra, hogy Misztótfalusi könyve, amely meg annyi újrakiadást megért az évek során, tulajdonképpen majdnem pontos másolata egy kéziratnak, amelyet 1693-ban írtak a csíksomjói Ferences Kolostorban, szerzője pedig a Kolostor szakácsa lehetett. A kéziratot Misztótfalusi lektorálta és bővítette, úgy adta ki. Ennek tudatában dolgozott a Ferencesek főztje című kötet csapata, és végül a Baróti Tortoma kiadó, Csíkszereda kiadó hivatala és a Full Culture Egyesület gondozásában látott napvilágot a kiadvány, a Néprajzi Múzeum, az Erdélyi Ferences Rendtartomány, valamint a Székely Konyha és Kert együttműködésével. 11 böjtös étel, 12 leves, 23 főétel és 10 desszert receptjét tartalmazza, valamint egy izgalmas tanulmányt, amely valóságos kultúrtörténeti kincs, alapos és kitartó munka eredménye. A könyvet 2022. decemberében karácsony előtt néhány nappal mutatták be Csíkszeredában, azóta pedig sok helyre sikerült elvinni, legutóbb március idusán Kolozsvárra is. Különleges hangulatuk van ezeknek a gasztrokulturális eseményeknek, hiszen Szőcs előtt közreműködésével ízlelhetővé, kanalazhatóvá, fogyaszthatóvá is válnak a több száz éves fogások. A séfet hallják.
Nagyon-nagyon sok felkérésünk van egyébként, főleg az első évben rengeteg volt. Magyarországon is voltunk, Budapesten, Debrecenben. Még Marosvásárhelyen nem voltunk bemutatni, de Szentgyörgy, Udvarhely, Nyárádszereda, Gyergyó, Gyimesek és ott a környező éttermekben nagyon sok helyen bemutattuk a könyvet. Szeretném ezt csinálni. Nagyon interaktív egyébként az egész történet. Ugye nem csak az, hogy szóban megmutatott a könyv tartalmát, hanem meg is lehet kóstolni, ezért nagyon különleges, és nagyon jól fogadják az emberek. A leghosszabb mennyisor az 7 fogás volt egyébként, a balatoni kis tücsökétteremben mutattuk be, nagyon izgalmas volt 3 nap egymás után, és hát nagy élmény mindig ez számomra, amikor új arcoknak mutatjuk be, ahogy fogadják ezt a könyvet, ahogy érdeklődnek iránta, és megmondom őszintén, hogy Kolozsváron bemutatni ezt a könyvet számomra hatalmas nagy élmény volt, meg nagy várakozás is előzte meg, hiszen én itt dolgoztam, itt éltem 8 évet, itt tanultam a szakmát a Viai teremben, és mondhatnám azt minden elfogultság nélkül, hogy ez a második otthonom, vagy hogy nagyon büszke voltam rá, hogy végre megtörtént ez az esemény.
Egyik este a magyar közönséget várták, másnap este pedig a román anyanyelvűeket, lévén, hogy a ferencesek főztje mindkét nyelven elérhető, sőt angolul is. Említettem már önöknek, kedves hallgatók, hogy mi volt a desszert Kolozsváron, rántott rizskása, de hogy a levesről és a főételről is szót ejtsünk, túl azon, hogy egy szempillantás alatt elfogytak ezek is, most a receptekkel folytatjuk.
Kendermag cibre. A kendermagot mosd meg vízben, vagy főzd meg, míg kicsirázik. Egy nehány level szűrd le, azután mozsárban fehér kenyérbéllel törd meg, és meleg tiszta vízzel ereszd fel. Tölts ecetet belé, hogy savanyú légyen. Egy egész vereshagymát az ízéért, sózd meg, kockaszeltre add fel. Némelyek csak szárazon törik meg a magot, de úgy majd porcogósan esik, mert poros lesz. Lássad, mint szereted.
Savanyú pecsenye. A pecsenyét süsd meg szépen, és a nyársról levonván metéld jó darabocskákon, mint a kukrejtnek valót. Metélt petreselyem levelet is tégy hozzá, és tehén vagy berbécshús lével feleresztvén főzd meg jól, abban bort, ecetet, citromot szeletenként, vagy citromvizet, majoránnát, borsot, gyömbért, szerecsendióvirágot, és felforralván add fel. Némelyek almát, vereshagymát megmetélvén megrántják valami zsírban egy kis liszttel, és úgy tészik a felmetélt sülthöz, és egy kevéssé megmézelve úgy adják fel.
Milyen étel készülhet tyúkmonyból? Eszik vagy isszák a szerdéket? Miért kellett megtrágyázni a mézesborba áztatott kenyeret? Az erdélyi, székelyföldi étkezési kultúra, akárcsak nyelvünk, rengeteget változott az évszázadok alatt. Egyrészt sokat gazdagodott, másrészt viszont ezzel párhuzamosan számos eleme kifakult vagy teljesen eltűnt. De izgalmas kérdés maradt, hogy vajon milyen ízeket élveztek 300 évvel ezelőtti őseink. Olvasható Gyarmati Zsolt és Mihály László bevezetőjében. Mint írják, kiválasztottak néhány híján 60 ételt abból a felbecsülhetetlen értékű kéziratból, amely rendelkezésükre állt, aztán a recepteket 3 kalandvágyó szakács kísérletei nyomán a mai olvasó számára is használhatóvá tették, a kóstolható végeredményt pedig képeken is megmutatják. Nem sokára ennek folyamatáról is részletesebben beszélünk, előtte viszont itt van egy másik fontos szempont, ami bizony a gasztrokulturális eseményeken is túlmutat. Gyarmati Zsolt szerkesztő.
Igazából az volt a célunk, azon kívül, hogy egy nagyon szimpatikus és érdekes történeti forrást megismertessünk a szélesebb közönséggel, hogy a receptek, az étkek, a több száz éves gasztró leírások, azokat is eljuttassuk a erdélyi székelyföldi éttermeknek az étlapjára. Tehát másképpen fogalmazva, a több évszázados székelyföldi és erdélyi gasztronómiai kulináris hagyományokat kortárs megfogalmazásban élesszük újjá, és mutassuk meg az embereknek, hogy a mi őseink itt Erdélyben hogyan étkeztek, mik voltak azok az eredeti alapanyagok, amelyek itt megteremve majd ételkészül bennünk, illetve melyek voltak azok az elsősorban fűszerek, amelyeket már akkor is importból hoztak be a megrendelők, tulajdonképpen azok a társadalmi elitek, akik nagy konyhát tartottak fent.
Van tehát egy könyv, amely a benne szereplő receptek révén is elkezdheti élni a saját életét. Vagy ez már alakul, jól alakul? Szőcs Előd.
Ez a terv. Kicsit előre szaladtunk, még nem éli a saját életét. Én szeretném, hogy élje a saját életét. Nekünk van egy kis konyhánk, fesztiválokra járunk veled, meg lakodalmakat is főzünk, és én mindig a fesztiválokon úgy rakom össze a menüt, hogy a ferencesekből legyen egy recept. A Taste of Transylvania gyimesi fesztiválon és gasztrofesztiválon is mindig van ferences recept, meg vannak már olyan fesztiválok, ahol várják, hogy legyen egy ferences recept a menübe. Viszont nekem a nagy álmom az, hogy ez tényleg magától életre kelljen, hogy lássam azt, hogy más szakácsok az ők szemüvegükön keresztül hogyan látják ezeket a recepteket. Mert ugye az, hogy én elkészítek mondjuk egy gulyáslevest, és tejjel készítesz egy gulyáslevest, ugyanazon a recept alapján a végeredmény teljesen más lesz. Mert te lehet, hogy beleteszél még egy kicsi köményt, vagy valamit hozzáteszél, a te egyéniségedet is beleviszed ebbe, és ugyanabból a receptből két külön étel lesz, és ezáltal sokszínűvé válik a gasztronómia. És nekem ez a célom most, hogy ez az álmom, ha mondanám ezt, hogy az éttermek elkezdjék főzni ezeket az ételeket. Na most szerencsére most már van Csíkban egy étterem, a Fenyő szálloda, ahol egy társszerző dolgozik Cselevente, és ők feltesznek egy oldalt a menüben, ami ferences lesz, vagy 4-5 recept, úgyhogy ez már egy nagy lépés. Szokták mondani, hogy kis lépés az emberiségnek, de nagy lépés a ferencesek főszínek, és bízom benne, hogy ez idővel, ugye ennek idő kell azért, idővel szép lassan be fog szivárogni az éttermi kultúrában, és a helyi szakácsok, meg étterem tulajdonosok meglátják ennek a hozadékát, és majd esetleg turisták, vagy akár helyiek fogják keresni az éttermek menülapjain ezeket az ételeket.
Csíkszeredában, az említett szállodában többek között mákoslását is kóstolhat az ember. Ezt valahogy így készítették a régiek.
Lássa! Csinálj tésztát a nyújtófával, nyújtsd el jó vastagocskán, akár a kemencében, akár a szénen süsd meg, de jobb a kemencében sütni, mert ha szénen sütöd, rajta marad az égett szaga. Tördeld el és fazékban, vízben főzd meg, sózd meg, és jól megolajozván melegen add fel. Ha pedig tetszik, lőnye módjára áztasd meg vízben, rakd tálba, jól mákozd meg, úgyis jó.
Ha ez segít, mondom azt is, hogy 4 személyre mi szükséges a lása elkészítéséhez. Igazából semmi bonyolultabb alapanyag. 4 tojás, 400 g liszt, 80 g mák és ízlés szerint nátszukor. Jó étvágyat kívánunk! Urbán Erik ferences tartományfőnök azt kívánja az általa írt bevezetőben, hogy minden kedves érdeklődő jókedéllyel, nagy hasznossággal és főleg egészséggel forgassa a Ferencesek főztje című könyvet, és készítse el a szemnek, szájnak ingere időtálló fogásokat, amelyek miközben a testet táplálják, a lelki megszentelődést is szolgálják. A következőkben a kiadvány kezdeteit igyekszünk feltérképezni, avagy honnan is jött az ötlet, és miként alakult a megvalósítás. Gyarmati Zsolt történész.
Jó magam, közel 2 évtizedig voltam a Csíki Székely Múzeum igazgatója, és még a 2010-es évek vége fele, de még a Covid előtt, volt egy szerzetesek asztalánál egy ilyen szerzetesi gasztronómiai témájú kiállításunk, amely a Magyar Vendéglátóipari és Kereskedelmi Múzeumtól érkezett, és a kurátor a Salinoémi volt, nekem régi harcostársam, barátom, muzeológus, és a kiállítás alkalmával ajánlott a figyelmembe ezt a történelmi forrást. Igazából egy akkora könyvről van szó, amely elfér egy ilyen férfi tenyérben, és felhívta a figyelem rá, hogy ezzel valamit lehetne kezdeni, mivel ennek a kis kéziratnak legalább 3-4 olyan tulajdonsága van, ami igazán figyelemre méltó. Egyrészt Csíksomjón írták, magyarul írták, kézzel írták, és 330 évvel ezelőtt írták. Rögtön fölcsillant a szemem, és hát történészként arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egy forráskiadványt készíteni ebből, mi azt jelenti, hogy átírjuk a forrást, írunk elé egy tanulmányt, és egy forrásközlést végzünk tulajdonképpen. Aztán eltelt néhány hónap, és arra gondoltam, hogy mégse így lenne jó, mivel hogy ezek a tudományos történeti munkák, ezek általában egy könyvtárnak a polcán végzik, és nem képesek arra, hogy megszólítsák a nagy közönséget, és akkor jött a gondolat, hogy készítsünk ebből egy fogyasztható, társadalom szélesebb rétegei számára befogadható kortárs kiadványt. Aztán jött a Covid-járvány, és picit eltolódott ez a gondolat, de az egész történetnek a fonalát 2021-ben újra fölvettük, és akkor már egy csapat szerveződött, akikkel közösen elkezdtünk gondolkodni, hogy milyen formátumú, milyen tartalmú, milyen jellegű, milyen szerkezetű lehet egy olyan kiadvány, amelynek olyan tulajdonságai vannak, hogy tetszetős, olvasmányos, gazdagon illusztrált, az ételeket pedig kortárs megfogalmazásban tudjuk közzétenni. Gyakorlatilag a több mint 330 receptből közel 50-et kiválogattunk, és egy profi szakáccsal, séffel lefőztük az ételeket, és az ételeknek a főzési folyamatát végig fotóval, meg videóval dokumentáltuk.
És hogyha így még összefűzzük a szálakat, akkor a munkafolyamat ugye 2021-ben elkezdett hova tovább nőni, és 2022-ben már be tudták mutatni Csíkszeredában. Hát ilyenként ez egy eszméletlen vagy emberfeletti munkát és kitartást, és hát nem is tudom, hogy mit, de szervezést is gondolom, hogy igényelt.
Valóban így van, a csapat minden tagja tudta a feladatát, és ez a projekt ez olajozottan működött. Sali Noémi történész megírta a bevezető tanulmányt, Szőcselőd séf a csapatával körülbelül egy hónap alatt Csíkcsomortáni házában lefőzték a recepteket, Mihály László fotoművész dokumentált az egészet, Elődnek a csapatában egy dizájner is helyet kapott, Veres Szőcs Imola, aztán találtunk egy kiváló grafikus Csillag Istvánt, aki megálmodta a könyvnek az arculatát, és én magam igyekeztem összefogni ezt a csapatot, kiadót keresni a könyvre, támogatókat keresni, és végül megszületett valóban ez a előzmény nélküli kiadvány, amelyet azóta román és angol nyelvre is lefordítottunk és kiadtuk.
Még három szakács neve kívánkozik a felsoroláshoz, egyrészt a Gál Tímeáé és a Cseleventéé, akik Szőcselőddel, a Székely Konyha és Kert magazin munkatársával közösen elkészítették az ételeket, másrészt pedig az Orbán Ferencé is, aki a gasztrokommenteket írta. Egy olyan boszorkánykonyhát képzeljen tehát maga elé a kedves hallgató, ahol mindenki azzal foglalkozik, amihez a legjobban ért, és közben adagolnak, egyezkednek, kóstolgatnak, ha szükséges, akkor újra főznek bizonyos ételeket, persze mindezt úgy, hogy rendelkezésükre állnak a megfelelő minőségű helyi alapanyagok, a csíksomjói és a csíkcsomortáni kertek kincsei, valamint a füstölők hústermékei. Ennél azért valamivel magányosabb munka volt a Sali Noémi irodalom és Budapest történészé, aki a gasztrotörténeti bevezető tanulmányt írta, valóságos időutazást kínálva az olvasóknak. Ő korábban a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban dolgozott, majd 2020-ban vonult nyugdíjba, azóta a város és kávéház történet mellett egyre inkább gasztronómia történettel, régi magyar szakácskönyvekkel foglalkozik. Gyarmati Zsoltot idézve megvan neki az a művelődés történeti tudása, hogy biztos kézzel tud a régi korok receptjeihez nyúlni, és ezeket értelmezni, elemezni. Most Sali Noémivel ugrunk vissza régebbi korokba, hogy írásról és olvasásról, szakácskönyvekről, ferencesekről és főzésről is beszélgessünk.
Elég biztosak lehetünk abban, hogy egy rendházban még a laikus testvérek is valamennyire tudnak olvasni, de aki szerzetes, aki igazi szerzetes, az egészen biztosan tud. Úgyhogy ez egy kulcskérdés, amikor az ember régi szakácskönyvekkel foglalkozni kezd, hogy ki ír szakácskönyvet kinek. És azt mondhatjuk, hogy a régiségben, hát egyrészt látjuk a fennmaradt, sajnos nagyon kevés szakácskönyvből, hogy ez ilyen úri passziónak számít. Hogy a leggazdagabbak iratnak szakácskönyvet, aztán később már mondjuk főúri asszonyok csinálnak presztízskérdést abból, hogy milyen jó lenne, ha nekik lenne szakácskönyvük, de az egyszerű ember egyáltalán nem ír ilyeneket, egyáltalán nem ír le semmit, és egyáltalán nem is ír. Tehát ez a szakácskönyv azért egy rendkívül érdekes dolog, mert nagyon egyszerű ételek vannak benne, annak a köznépnek a főzésmódját, annak a köznépnek a receptjeit ismerjük találjuk meg belőle, amely köznépnek egyébként a táplálkozásáról hát semmit nem tudtunk. Lényegében semmit nem tudtunk, vagy nagyon keveset.
Viszont a köznéphez el kell valahogyan jussunk, tehát hogy vannak egyrészt a szerzetesek, a csuhások, és aztán valaki meg úgy alakítja a bevezetőjét például ennek a kéziratnak, hogy akkor így a nagyobb közönséghez szóljon. Erről mit tudunk?
Persze, hát volt esze azért ennek a szegény drága jó Misztocfalusi kis Miklósnak, aki amúgy egy borzasztó sorsot megérő ember, és tényleg hát nagyon megérdemli, hogy ne csak azért emlegessük meg, mert egy világra szóló tehetségű, nagyszerű nyomdász volt, hanem azért is, mert hát egy rettenetes sors jut neki a végén. Szóval ő ugye Hollandiába időzött nagyon hosszú ideig, és amikor visszatér Kolozsvárra, és gondolkozik rajta, hogy hogy tudná kicsit föllendíteni az üzemet, akkor jut arra a megfontolásra, hogy nincsen magyar nyelvű szakácskönyv nyomtatott, egyáltalán semmilyen, viszont már azért a polgárasszonyok megtanultak olvasni. Úgyhogy van egy olyan közönség, amelyik fogékony lehet egy szakácskönyvre, de semmiképpen nem arra a fajtára, ami mondjuk a Bornemisza Anna féle szakácskönyv, ugye az egy Max Rumpolt nevű erdélyi szász születésű mesterszakácsnak a könyve, de hát ilyen 40-60-80 fogásos lakomákban gondolkozik, ő fejedelmi udvarokban gondolkozik. Hát ezt nem lehet egy, nem tudom én, egy posztókészítő feleségének, vagy egy akkori, mondjuk középiskolai tanár feleségének a kezébe adni. Tehát, hogy valami nagyon egyszerűre van szükség. És akkor, hogy hogyan nem találkozik ő ezzel a kézirattal? Vagy ne adj, atya úristen, egy általunk nem ismert, de korábbi nyomdai példánnyal. De ennek az van a bevezetőjében, hogy ez a kis könyv nem a nagykonyhákra siet, hol mindennek rendi vagyont, tudják, mit miként kell készíteni, hanem csak a vesülletes egyházi rendeknek, kik magok gyakran szakács nélkül szükölködnek, akar szolgálni. És ő látja a tartalmából, hogy ez pontosan nagyon jó lesz annak a közönségnek, amire ő gondol. Az ő közönsége, amelyik vásári ponyvákról megvásárolja az ő vásári ponyva kiadványait, ezek az asszonyok, az ő asszonyaik ezt meg fogják venni, és annyit változtat, hogy ebbe a bevezetőbe a becsületes egyházi rendeket úgy kicseréli becsületes közrendekre, mint a vihar, és innentől kezdve a protestáns kolozsvári polgárasszonyokat nem izgatja az, hogy ők tulajdonképpen csuhások, katolikus csuhások receptjeiből főznek, mert hogy nem tudják.
Érdemes elidőzni Sali Noémi részletgazdag tanulmányánál, amelyben felderülnek a Csíki Klastrom szakácskönyvének rejtélyei, így amíg mondjuk a megy sása, a vendéglév vagy éppen a körtvéj béles készül, a szellemi táplálékot is magunkhoz vehetjük, hanem azért most ugorjunk egy nagyot az időben egészen a 2000-es évekig, és beszéljünk a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg könyvtára nyugalmazott főkönyvtárosának, Varga Andrásnak a hozzájárulás.
Ilyen marha hosszú idő után elsőként, de ő fölismerte, hogy a Misztocfalusi szakácskönyv betűhíven megegyezik azzal a kéziratos aprócska szakácskönyvvel, amelyet nálunk az egyetemi könyvtár őriz, aminek a dátuma 1693, két évvel korábbi, mint a Kis Miklós féle első nyomtatott kiadás, és hát, hogy ez gyakorlatilag ugyanaz a könyv. András ezt fölismerte, de ő ezt mondjuk a Magyar Könyvszemle című sokak által olvasott világlap hasábjain közé tette, úgyhogy teljesen rejtve maradt ez a fölismerés, pedig ez borzasztó fontos, és az egész magyar művelődés történet szempontjából állati fontos. Úgyhogy itt nem én akarom döngetni a mellemet, hogy én egy mekkora nagy okosság vagyok, mert nem én vagyok az okosság csúcsa, hanem az András, aki ezt megtalálta és fölismerte és megírta. Én nekem annyi szerepem van ebben a történetben, hogy amikor készítettem egy néhány évvel ezelőtt a szerzetesek asztalánál címmel egy kiállítást Budapesten, az én akkor még volt munkahelyemen, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, melynek azóta már boldog nyuggere vagyok, és akkor előástam én ezt a kéziratot az egyetemi könyvtárból, több másikkal együtt kiállítottam, és amikor ezzel a kiállítással aztán később körbeutaztam egész Székelyföldet, akkor mutatom ott a Csíki Székely atyafiaknak, hogy Néde Zsoltikám, itt milyen szép kis könyvünk van nekünk, azt mondja, a szakácskönyvecske, melyet elsőbben a Csíki Klastromban írtanak. Na most hát erre ugye Gyarmati Zsolt, az akkor akkori múzeumigazgató megrogyott, akkor megverte a lármafát, akkor előszaladt Erik atya Somjóról, aki hát szintén megrogyott és borzasztóan örült a leletnek, és ott nem csak annak örvendeztünk, hogy hát most a kiállításon meg tudjuk mutatni ezt az elképesztő ritkaságot, hanem rögtön elkezdtek azon gondolkozni az én csikiszékely atyám fiai, hogy lehetne ezt a könyvet valahogy ügyesen kiadni. De mivel a Misztótfalusi féle nyomtatott kiadás teljes terjedelmében fönt van az interneten, ezért én igazat adtam Gyarmati Zsoltnak abban, hogy most ezt forráskiadványként újra kiadni hülyeség. Mert ehhez mindenki hozzáfér. Hanem, hát akkor válogassunk ebből recepteket, és főzzünk. Én már akkor dolgoztam egy nagyobb tanulmányon, hogy ennek egy kicsit jobban körbejárni a történetét. A Zsolt pedig fülön csípte Szőcselődöt, aki ugye egy csodálatos mesterszakás Csíkcsomortánba, és rábírta őt arra, hogy akkor válogassunk recepteket, amelyek ő szerinte megfőzhetőek, és akkor ő aztán a Gálti Meával, meg más kollégákkal nekifogott és főzött, de volt olyan étel, amit ötször főztek le, mire azt mondta, hogy na, most jó, most. És hát én pedig a magam oldalán itt ültem Budapesten a Durát nézegetve, és gyúrtam ezt a tanulmányt, ami hát ennek a könyvnek majdnem a felét kiteszi, és szerintem állati érdekes, tehát ennek a szakácskönyvnek az egész művelődés története Kályoni Jánossal bezárólag. És akkor hát így lett belőle Ferencesek főztje címmel. Egy annyira szép kiadvány, itt az Mihály Lászlót is nagyon meg kell dicsérjük, aki ennek a könyvnek a tipográfusa és a művészeti tervezője volt, kapott is érte akkora szép könyvdíjat, hogy hazavinni is nagyon győzte. Úgyhogy lett belőle hát egy ilyen szép könyv.
Nem is, hogy gyűjtő munka van emögött a tanulmány mögött, hanem egy ilyen, amikor az ember ugye a kirakós darabjait egymás mellé kell, hogy illesz-e, és közben pedig még eszébe jutnak dolgok, amelyek által még tesz egy zárójelt, vagy egy következőt, és jön még egy találkozás. Nagyjából erről is szólt, hogyha én jól érzem, illetve, hogy időnként azért ki kellett mondani biztosra, hogy amire rátaláltam, vagy amilyen úton haladok, az úgy rendben van. Jól érzem?
Ez mindig egy kérdés, amikor az ember tudományos munkát próbál végezni, hogy történész kedve, mondjuk én azért ezt mondjuk meg, hogy én nem vagyok történész, magyar szociál szakos voltam eredetileg, csak már annyira régóta foglalkozom gasztronómia történettel, hogy most már ebbe azért eléggé bele vagyok gabajodva. Tehát az mindig egy nagyon nagy felelősség, hogy én valamire ki tudom-e mondani azt, hogy biztosan igen. Biztosan igen, akkor tudom kimondani, ha a kezemben van a forrás. Biztosan ki tudom mondani például, hogy a legrégebbi ismert tőtelékes káposzta recept 1629 abban a gyűjteményben, amit egy távoli erdélyi ponton baróton adott a kezembe Demeter László, aki aztán a kiadója is lett ennek a könyvnek, múzeumigazgató baróton, aki ott egy baráti beszélgetés közben kezdte fitymálni az én 1690-es tőtelékes káposztámat, hogy hát ne szórakozzak már velem, az erdővidéken őnek is sokkal régebbi tőtött káposztája is van. És akkor hát bizony előkerült a Cserei Jánosnak az énekes könyve, amely énekes könyv, miután ez az egyetlen könyve volt az embernek, egy üres könyv, amiben azt írt, amit akart, például betlehemes játékot, meg gyönyörű halott búcsúztatókat, ebbe ő beleírt három bokor ételreceptet, és egyszer csak ott van Csáki István szakácsától 1626-29, és ott van koloszvári káposzta receptje, hát a legelső, amit, és igaza volt Lacinak, ismerjük. Most erről el tudjuk mondani, hogy amit ismerünk ebből, ez a legrégebbi. Ilyeneket tudunk mondani. Na most az, hogy én a Kályoni János nyakába próbálom varni ezt az egész históriát mindenestől, ezt nem lehet kimondani, akkor lehetne ezt kimondani, hogyha előkerülne valami székelyföldi plébánia padlásáról egy 1692-es kiadású nyomtatott, vagy egy még korábbi Kályoni János felismerhető kézírásával írott kézirat. Tehát ilyen csodák vannak a világ történelemben, hogy egy ilyen előkerül, de amíg nem, addig én nem tudom azt kijelenteni, hogy én ebben biztos vagyok. Azt tudom mondani, hogy ez valószínűleg így lehetett, és azt alá tudom támasztani az én érveimmel, hogy mi gondolom, hogy ez valószínűleg így volt.
Most, hogyha a legfontosabb figurákat nézzük, ugye Kájoni is ott van, de ott van Cserei János, és ott van Misztótfalusi, igazából Tófői Zsófia is valamilyen formában, meg Borne Misszanna, csak távolabb ők ilyen távoli nézői a történetnek.
Hát, elég távoli ez, igen. Szóval a két főszereplő az mindenképpen egyrészt a Cserei, másrészt a Kájoni. Csereiről egy azonos nevű leszármazott, vagy legalábbis névrokon írt egy nagyon érdekes tanulmányt, amit addigi eszközökkel és forrásokból meg lehetett tudni, azt ő megírta. Ami biztos az az, hogy ő egy ilyen félpapi hivatalban lévő személy, ilyen deák volt, akinek szabad volt temetni, megkeresztelni, de nem volt fölszentelt pap, és akkor ő gyűjti ezeket a szép mindenféléket és a recepteket. És akkor a Kájoni János, aki meg egy hihetetlen egy hörcsönk, tehát egy csodálatos egy pali tényleg, szóval az ég adta világán mindent összegyűjt, a prédikációkat, a herbáriumot, a halotti beszédeket, arról sem tudja, tehát egyfolytában azt csinálja, hogy hasznos dolgokat összegyűjt, rendszerez, Frankó könyvvé megszerkeszti, és az általa alapított Csíksomlyói nyomdába ezeket ő kiadja. Na most nekem szent meggyőződésem, hogy ezt a szakácskönyvet, ha nem is ő írta, mert azért ő jóval korábban meghal, mint hogy ennek a kéziratai vagy a nyomtatottja megjelent volna. Ha nem is ő írta, de neki legalább az ötlet a fejbe lehetett, kezdeményezhette, talán meg is kezdhette, és odáig is elmennék, hogy akár a Somlyói nyomda ezt ki is adhatta, mert azt viszont ugye a Somlyói nyomda legnagyobb kutatójától és tudós asszonyától, Muckenhaut Erzsébettől tudjuk, hogy a nyomda működésében van valami 110 olyan év, amikor nem tudjuk, hogy megjelent volna valami, és ha igen, micsoda. Mert nem maradtak fönt azokból az évekből kiadványok. Viszont azt is tudjuk, hogy a Historia Domusból, ugye a Rendház ősi naplójából, abból látnánk, ha elment volna a könyvkötő, ha elmentek volna a nyomdász testvérek, de nem mentek el, ott maradtak, és a nyomda utána megint valamit kiad. Tehát ezek az üres évek, ezek a lukak, ezek nagyon könnyen lehet, hogy egyáltalán nem munka nélkül telnek el. Mert ha nem lenne munka, akkor ezek a nagyon speciális szaktudású nyomdászmesterek, szerzetes mesterek elmentek volna olyan helyre, ahol szükség lett volna rájuk, vagy kaptak volna másik feladatot. De nem mentek sehova. Úgyhogy ezért tök gyanús, hogy lehetett. És a Tófői Zsóti ott jön be a képbe, hogy őról azt írják, hogy egy 1692-es szakácskönyvből koncinálta, rakta össze az ő kézírásos szakácskönyvét, ami ugye még egy évvel régebbi lenne, mint a mi kéziratunk, hogy akkor az mi volt, tessék mondani. Egy másik kézirat, vagy esetleg egy még korábbi nyomtatott kiadás. De hogy ezt nem a Zsófi szerkesztette, nem a Zsófi írta ezeket a recepteket, nem ő írta, az egész könyvet nem ő állította össze, abban én viszont egészen biztos vagyok.
Mi az, amit az evésről egyébként el tudunk mondani? Ugye egyrészt hozzátartozik az ember életéhez, másrészt pedig hát bibliai példákat is lehetne mondani, hogy lehet megmaradni középen, akár hogy ne vigyük túlzásba, és éppen a könyvben Urbán Erik tartományfőnök bevezetője is kitér ilyesmire, hogy akkor végeredményben akkor mi volt az étkezés, és hogyan tudjuk ezt így a mába így átvezetni?
Az, hogy az étkezés hogyan volt, az a receptekből azért elég jól kiderül, és akkor azt látjuk, hogy hát még pityókának nyoma nincsen, paprikának nyoma nincsen, paradicsomnak nyoma nincsen, egy csomó dolog, ami nekünk ma van természetes, az ebben az időben még nincs, hiszen még nem jött be, vagy legalábbis nem jön be még a ferenceseknek az étkezésébe, vagy a közrendű magyar embernek az étkezésébe. Ami nagyon érdekes is, meg szerintem hasznos is, hogy azért ezeknek az atyáknak már az első szerzetes rendek megalapításától kezdve, hát volt egy laza ezer évük azon gondolkozni, hogy mi az egészséges, mi a jó, mi a hasznos. Meg azon is volt idejük gondolkozni, hogy ők bizonyos jelképes tulajdonságokat kötnek bizonyos ételekhez, és ez az étkezésben szerepet kap. És akkor például ugye, hát tudjuk, hogy a szerzetesek számára, a régiek számára az ételek rangsora az úgy nézett ki, hogy a leges-leges legjobb étel az a fán érett gyümölcs, mert az van a legközelebb a Jóistenhez. Második legjobb, az minden olyan zöldség és gabonaféle, amelyik a Jóisten irányába törekszik. Úgyhogy jók a gabonák, a kalászosok, jók a zöldség, ami nő fölfelé, a káposzta nagyon jó, az is amennyire tőle telik, ugye vigyeszkedik a Jóisten irányába tart. És akkor a kevésbé jó, de hát az is jó, mert az is a Jóisten adománya, de nem olyan nagyon jó, azok a gyökérfélék, mert azok lefelé ugye mennek ottan a sötét világ irányába. És akkor ugyanígy van az húsfélékkel is, hogy a leges legjobb, hát az egyfelől a madár, amelyik a levegő égbe a lehető legközelebb van a Jóistenhez. És hogyha nincsen már neki erre képessége, mondjuk tyúkocska, de nem baj, azért neki is van szárnyacskája, törekszik. Tehát, hogy egy jó állat a madár állat. Másik nagyon jó állat a hal és minden vízi állat, mert hát azok olyan tiszták, ugye egész életükben csak fürdenek, tehát tiszta állat, jó állat, megesszük. Egy következő dolog a rangsorban az az állat, amelyiknek a gerince a fül, de párhuzamos, úgyhogy minden ilyen négylábú ehetőség az ebbe a csoportba tartozik. Hát a leges, legkevésbé jó állat, hát az a disznócska, mert az a földet túrja orocskájával, amerre a gyökerek vannak, arra nézdegél lefelé, úgyhogy ő a rangsorban a legkevésbé jó állat. Na most, ha innen nézem a dolgot, akkor ugye bármelyik fitness guru zokogva jöhetne a receptekért a szentatyákhoz, mert a létező legegészségesebb rangsort állítják ők föl az ételekbe. És ehhez tartják is magukat, és hát ugye az egész napi étkezésbe a gabonafélék, a kásaételek, a zöldségfélét, akkor utána rengeteg böjtös nap van, és hát akkor van igen, amikor megesszük a húsos káposztát, és akkor arról ábrándozunk a következő két hónapban.
Most van itt a pillanat, hogy részletesebben is beszéljünk a receptekről, meg persze a folyamatról is, ahogyan azok átkerültek a mába. Egy újabb izgalmas vonatkozásra hívja fel a figyelmet Gyarmati Zsolt történész.
Ami miatt még érdekes ez a könyv, hogy még a Kazinczy féle magyar nyelvújítás előtti állapotát rögzíti a magyar nyelvünknek. Tehát olyan archaikus kifejezések vannak benne, mint a tikmony, vagy lapos szelt, vagy tengeri szőlő, vagy az ételt jól meg kell trágyázni, ahhoz, hogy finom legyen, nyilván ez a fűszerezésre érti. Tehát ez is egy élvezetes olvasmány, és a könyv tartalmaz egy szómagyarázatot is, amely által értelmezhetővé válnak a szövegek.
Hadd folytassa most az a szakács, aki kis csapatával csodás dolgokat varázsolt a több évszázados receptekből. Szőcs Előd azokról a pillanatokról is mesél, amelyekben része volt a receptek böngészése, tanulmányozása során.
Mikor először olvastam a recepteket, akkor valójában nem értettem. Pedig nagyon szép ízes nyelven, magyar nyelven van írva, összefüggő, érthető, csak vannak benne kulcs szavak, pontosan amivel tud dekodolni a receptet. Például van a semjekása. Tudod, hogy valami kását kell csinálni rózsavízzel, meg megvan, hogy milyen a technológia, tudod, hogy a végeredmény egy szuflé, de hogy az mi lehet, milyen kásából készítették, azt nem tudod, mert nem is tudod, mint jelent a semje. És akkor hát a szómagyarázatból kiderült, hogy a semje az a gríz, a búzodara, és gríz, tejbegrízből készült étel, és nagyon izgalmas volt ezt így olvasni, és az első olvasat után alapvetően, amikor másodikszor kezdtem olvasni a recepteket, akkor mindig hozzáírtam egy-egy gondolatot, az első szót, ami eszembe jutott. És akkor ilyenek kerültek hozzá, hogy kolozsvári káposzta, lucsos káposzta, fánk, ravioli, szuflé, meg hasonlók, és mind olyan ételek, amik igazából ma is készítünk. Most vannak olyan receptek a könyvben, amik nem változtak az elmúlt 330 évben. Egyáltalán ugyanúgy készítjük ma is. És megtaláltam a vadasnak, meg az agyaslevesnek, meg a káposztali levesnek az elődjét, amit készítünk mai napig, csak persze átalakult egy picit, mert ugye azért megjelent az idők folyamán, az 300 év alatt azok az alapanyagok, amelyek Amerikából jönnek. Az alapanyag oldala is egy nagyon érdekes történet, meg a fűszerezés.
Hogy érzékeltessük, hogy miről is szólnak ezek a receptek, vagy hogy hogy épülnek fel. Én a kolozsvári káposzta receptjét azért felolvasnám. Vagy hát némi útmutatás igazából, hogy hogy kell elkészíteni. Végy szép sós káposztát, azt szép vékonyan apríts meg, azonban egy fazékba egy kövér tyúkot, vagy fél ludat kövér szalonnával forrald fel, abárold meg, és a káposztával tedd fel így. Egy rendet elrakván borsold meg, más rendet hasonlóképpen, és jól főzd meg, hogy jó ízű legyen, hogy mikor feladott, borsold meg. A feladás, ugye a tálalás. Hát olyan sok segítséget nem kaptunk, az az igazság, vagy talán mégis, és az ember, mikor így szakácsként végigolvassa egyszer, kétszer, háromszor, egyszer csak a lelki szemei előtt megjelenik, hogy ezt hogy képzelték, és mi maradt ki esetleg?
Másképp olvassa a receptet az, aki tud főzni, és másképp, aki nem tud főzni. Aki nem tud főzni, de kicsit nehezebb, mert ugye nincsenek adagok benne például. Most, hogy mindig tégy bele ezt, tégy bele ludat, tégy bele tyúkot. Mennyit? Vagy káposztát, egy fejkáposzt, az mekkora kell legyen. Alapvetően, ha valaki tud főzni, akkor ezt egyből így lelki szemei előtt, hogy te fogalmaztál, látja. Káposztát fel kell vágni, elképzelés, akkor így összeáll a kép. Nekünk is egyébként így volt, vagy hogy nagyjából, amikor elolvastuk a recepteket Leventével, akkor a fejünkbe összeállt, hogy ez körülbelül, hogy mi lehet, hogy fog kinézni, és azt próbáltuk megvalósítani. Valószínű, hogy ezek a receptek bizonyos szempontból hát hasonlítanak arra, ami akkor volt. Mi arra törekedtünk, hogy úgy az alapanyag tekintetében, mint a technológia tekintetében betartsunk mindent, és próbáljuk visszaadni azt, ami 330 évvel ezelőtt leírtak ők. Ez véleményem szerint elég jól sikerült. Vannak helyek, ahol nem volt egyértelmű pontosan, hogy például szószra gondolnak, vagy pürére gondolnak, és akkor mi eldöntöttük, vagy hogy volt ennyi szabadságunk, meg volt egy-két hely, ahol megváltoztattunk, például ha vizet írt a receptbe, hogy vízzel tölts fel, akkor mi alaplevet használtunk, ami illik ahhoz az ételhez, de alapvetően megpróbáltuk ezeket betartani, viszont vannak egyébként olyan receptek, amik úgy értelmezhetetlenek számunkra is, vagy hogy nem működtek, például volt egy tüdős ravioli, marha tüdős ravioli. Voltak ilyenek, de alapvetően, mint profi szakács, nagyon jól értelmezhetőek ezek a receptek. Nagyon ízes, hogy te is olvastad, hogy rendesen úgy elképzelte meg, olyan jól esett. A Gyarmati Zsolt is mondta, hogy ez a nyelvújítás előtt készült, és élvezett olvasni ezt az egészet, vagy ezeket a recepteket. Az ember ugye egy vasárnap délután csak fellapozgatja, és beleolvas kicsit mosolyogva, az ugye egy jó kis élményt tud nyújtani.
És aztán pedig élvezett kóstolni is, vagy hát elfogyasztani ezeket az ételeket. Ilyen szempontból te mit tapasztaltál, hogy az emberek mennyire merészek akár, vagy rád bízzák magukat?
Hát én a saját tapasztalatomból tudok kiindulni, úgy voltunk Leventével, mint két kisgyerek. Vártuk, hogy mi lesz az eredmény, de vártuk nagyon izgatottan, hogy ugye vannak olyan receptek a könyvben, ami nagyon-nagyon egyszerű. Például az egyik nagy kedvencem egyébként az az agyaslevesnek, vagy a káposztali levesnek véleményem szerint az elődje, ahol három alapanyag van, és abból egy opcionális. És akkor elgondoltuk, hát de úristen, hát de hogy lehet, ebből mi főhet ki egyáltalán? Persze az nagyon hamar kiderült, hogy nagyon jó minőség alapanyagot kell használni. Most ennél a receptnél konkrétan van káposztalé, van a tyúk és van a torma. A torma opcionális. Na most a káposztalébe meg kell főzni a tyúkot. Ennyi. De ha nem jött káposztalé és nem jött tyúk, az nem lesz jó. Ez nagyon fontos volt, és igazából vártuk, hát soha nem csináltunk ilyent. Nincs benne fűszer, nincs benne semmi, mi lesz ebből? És a végeredmény isteni volt egyébként. És akkor voltak olyan fűszertársítások, mint például a majoranna, szerecsendióvirág és a gyömbérnek a társítása. Hát ilyen nagyon ritkán használtunk, mi nem is szerecsendióvirággal, egy picit úgy voltam, hogy mind a 90-es években megkérdezték a roma gyereket, hogy ivott-e már Coca-Colát is. És azt mondta, hát én még nem, de a bátyám a Brassóba látott. Így voltam én is a szerecsendióvirággal, hogy csak hallottam róla. Valahol láttam a neten, ha léteznek ilyen, de sose használtam. És ők már használták, és isteni íze van, jó az állaga is, és akkor ezek az ételtársítások, ezek teljesen más dimenzióba tették a gondolkodásunkat, hogy legyünk bátrak, próbáljunk ki mindenfélét, nekünk nagy élmény volt, és ugye, hogy említettem, hogy fesztiválokra elviszük ezeket az ételeket, voltak esetek, hogy az első reakció az volt, hogy ja, hát ez nem fog menni, hát ezt nem fogja venni senki. Na, és olyan sikeresek voltak, hogy eszméletlen. Most nagyon jól fogadja a közönség.
Ez nagyon szuper, és pont ide talál egyébként Sali Noémi megszólalása, úgyhogy akkor most vele folytatjuk.
Volt olyan rendezvény szeredában, amikor előtt főzött, és ezeket a recepteket, és hát jöttek az emberek hihetetlen gyanakvással a fejükön, kértek egy kicsikét, akkor megkóstolták a kicsikét, és akkor visszajöttek, és egy pupos csajkával távoztak, és gyűrték magukba, rettentő látszott, hogy igen nagy élvezettel. Úgyhogy az biztos, hogy kell egy kis gasztronómiai kalandvágy ahhoz, hogy az ember ezeket az ételeket kóstolgassa. Hát én bennem van. Én mindent megkóstolok, ha külföldön vagyok, akkor is minden lehetetlenséget megeszem. Amit más ember megeszik, arról úgy gondolom, hogy ehető. És amit 300 évvel ezelőtti őseink megettek, arról is úgy gondolom, hogy hát az nyilván ehető. Ráadásul ismerem a Szőcs előtt főztjét, és azt gondolom, hogy amit ő főz, az semmiképpen nem lehet rossz. Tehát nem tud olyan helyzet előállni, hogy amit ő főz, az rossz legyen. Ugyanígy a Gáti mi is, hogy amit ő főz, egészen biztos, hogy jó. Én csak mindenkit biztatni tudok erre, hogy kóstolgassa, legyen mindenkiben kalandvágy. Tulajdonképp olyan nagyon nagyokat meglepődni azért nem lehet, mert egyrészt ennek a régi konyhának a hozzávalói körülbelül ugyanazok, mint amikkel mi most főzünk, leszámítva egy-két olyan fűszert, mondjuk főleg a gyömbért, ami ma már inkább az ázsiai konyhát jellemzi. Na de azért az igazi régi titkos húsleves receptbe azért öreganyáink is csak belereszeltek, vagy beledobáltak egy picike kis gyömbért, nem kell túl sok. De hogy ott van az az íz. Tehát, hogy még ez is olyan, hogy abban a mennyiségben már nem esszük, mint a régiek. De azért a magyar konyha őrzi ezeket a kis stikliket, ezeket a kis trükköket, hogy azért ez benne volt, hogy ez jó, hogy benne van. Aki pedig szokta enni és szereti a keleti kajákat, ugye most már mindenhol lépten nyomon van kínai, meg indiai, meg nem tudom én, és szereti ezt az ízvilágot, az valahol a kettő között félúton fogja egyszer csak találni magát, és örülhet neki. Mert vannak olyan ételek, meg ízkombinációk, amik inkább a keletre jellemzőek. Most újra felfedezzük őket, most újra szeretjük őket, mert ha jó az a kínai, akkor nagyon jó tud lenni. És egy ilyen érdekes ráismerés, hogy kicsit az otthoni konyha, amiben már ez nincs, ami inkább ugye már német és európai hatásokat őriz, és akkor kicsit bevillan ez a kicsit keleties ízvilág.
Salinoi, mit hallgattuk, és közben szerintem elődnek is egy-két dolog eszébe jutott így kapcsolódva az elhangzottakhoz.
Igen, hát kellemes volt hallgatni a hangját, én nagyon szeretem Noémit, hogy mesél, mint a kisgyerek, úgy hallgattam, mert voltam egyszer nála is, gyönyörű szép helyen a Dunaparton lakik, és a lakás olyan, mint egy múzeum. Leventéje voltam egyébként, és le voltunk ülve, és 3 órán keresztül csak hallgattuk, és hát ez egy nagy élmény volt, úgyhogy köszönöm neki ezt. Igen, eszembe jutott, ő említette a keleti konyhát, egyébként a könyvben van egy nagyon erős mediterrán behatás. És használnak olyan alapanyagokat, mint füge, mandula, faolaj, ami az olívaolaj, és hasonlókat, és meg vagyok győződve, hogy ők ezeket a recepteket hozták magukkal. Ezeket nem valószínű főzték kicsik sömőn, azért mai napig is elég érdekes lenne fügével főzni Csík medencében. Egyébként én fügefát először Magyarországon láttam, és volt is rajta terv, és meglepődtem rajta. Gondolom elmentek egy zarándokútra, Rómába, vagy valamelyik zarándokhelyre, és akkor ott ettek valami finomat. És ugye nekünk is van ez a szokásunk, hogy ha elmegyünk vendégségbe, és a háziasszony kitesz valami finom ételt, akkor ez de finom, kérem a receptjét. És persze leírod a receptjét, hazamész, aztán bedobod a fiókba, és soha többet nem fogod megfőzni ezt a receptet. Megmarad az emlék, megvan a recept, és ennyi. Persze vannak kivételek, ahol megcsinálják, de hogy valahogy így hoztak ők is recepteket, vettek valami finomat, és akkor elkérték a receptjét, feljegyezték, és akkor hazahozták, majd bekerült. Lehet, hogy megfőzték egyébként, de nem valószínű. A másik, ami nagyon érdekes, Salinomé is kitért rá egy picit, hogy ezek az ételek számomra főleg nagyon izgalmasak voltak, mert én nem jártam iskolába. Én a VIA étteremben szocializálódtam szakmailag, és egy idő után éreztem azt, hogy azért hozzá kellene valami tudást szerezni ehhez a dolgokhoz, hagyományok meg hasonló, és kezdtem keresni a régi szakácskönyveket. És mind az arisztokrata konyháját kaptam meg. Ez azért volt alapvetően, mert aki régen tudott főzni, az nem tudott olvasni, vagyis neki nem kellett szakácskönyvet írni. Aki pedig tudott olvasni, az nem főzött, ezért nem szükség szakácskönyvre. De azért volt egy-két fejedelmi udvarban, azért feljegyezték a Bornáz-Misszana volt, aki azért összegyűjtötte elég szépen a recepteket, és ez volt az a könyv, ahol megtaláltam a paraszti konyha ételeit. Most, hogy mit ettek az egyszerű emberek? Mert az volt, hogy a ferences rendben nem volt szakácsnő, ott rotációban főztek a ferencesek, és volt, akinek nem volt affinitása hozzá. Az néha hazajárt, és akkor mondtam az édesanyjának, szólt, hogy anya, mondjál már néhány receptet, kell főzzek itt 30-40 éhes gyomornak, és akkor feljegyezek néhány recept, tett, bement és megfőzte. Kívülről a tudás bement, feljegyződött, és így, mert egyértelműen tükrözi azt, hogy nagyon-nagyon egyszerű receptekről van szó. Nagyon letisztult, egyszerű receptek, néhány alapanyag van hozzá. A többségéhez persze vannak ilyen szofisztikáltabb, ahol több fűszer, 3-4 fűszer is szerepel, de ugye említettem ezt a savanyú káposzta leves receptet, csak 3 alapanyag van benne, de például a kendérmag leves, ami megint egy izgalmas, ugye az el volt felejt most a reformkonyha újra felfedezte. Ott van a kendérmag, a hagyma és a kenyér.
És gyakorlatilag az ember, hogyha egy kis kreativitás van benne, akkor tovább gondolja, és finom lesz,
pontosan,
és szép lesz.
Pontosan, és ez lenne igazából, egyrészt ebből a könyvből nagyon-nagyon sokat tudnak merítkezni a séfek, a helyi séfek, és nem csak magyarországi séfek is egyértelmű, most már román séfek is, meg az angolok is egyébként, mert angolok jelen is megvan, mert olyan íztársítások vannak, és ő tovább tudja ezt gondolni. Most ez nem muszáj pont így megcsinálni, mi így csináltuk meg azért, hogy visszarepítsük a fogyasztót, amikor csinálják ezeket, meg legyen mondjuk autentikus, hiteles, de ebből ezt a levest át lehet kombinálni, lehet hozzátenni, mi is van úgy, hogy például hozzáteszünk még egy alapanyagot, hogy roppanósabb legyen, vagy esetleg egy másikot, hogy krémesebb legyen ezeket, vagy ugye említettem az alaplevet, hogy víz helyett alaplevet használtunk, egyébként ők nagyon sok alaplevet használtak, ugye tehénlév, meg berbicslév, ezeket a leveket nagyon erőszeretettel használták, és ez pont azért jó ez a könyv, mert egy szakácsnak kinyit egy új dimenziót. És ugye másik, ami főleg nekünk csíki szakácsoknak, és sokszor mondták, hogy nincs is székelykonyha. Na hát most van egy valami a kezemben, megmondhatom nekünk, hogy 330 évvel ezelőtt leírták, úgyhogy...
S ha már lúd, legyen kövér. Jöjjön most egy olyan recept, aminek a hal a legfontosabb hozzávalója. A címe hal tiszta borssal. Utána ismét Sali Noémit hallják, aki szerint nagyon finom lesz az eredmény, érdemes tehát elkészíteni.
Egy csuprocskában hasogas szép vékonyan petrezselyem gyükeret. Metélj vereshagymát bővön. Tedd fel vízben, jól főzd meg. Tedd belé az halat. Főzd meg benne. Azután faolajban pergelj egy kis lisztet, tölts rá. Abba bors, gyömbér, szerecsendióvirág, és a savát megadván lapos szeltre add fel.
Ebben a konkrét receptben a nagyon érdekes az, hogy ő itt rántást használ, anélkül, hogy ezt a szót leírná, hanem azt mondja, hogy lisztet pergelj meg. És itt egy olyan ponton vagyunk, ami az egész szakácskönyv szempontjából is nagyon érdekes, hogy korábban kenyérrel sűrítettek. És ennek a magyar konyhában még valami tétova nyomai vannak, mert aki főzött már spenótot tudja. Tehát az áztatott zsömle vagy az áztatott kenyér, mint sűrítő anyag még létezik elvétve nyomokba. De ebben a korban még túlnyomóan az áztatott kenyér volt a sűrítő anyag. És itt már tetten érjük a mi kedves szerzetes szakácsunkat, hogy ismeri a rántást, de még nem nevezi így, hanem csak azt mondja, hogy lisztet pergelj meg. De ez már rántás. És ez vadonatúj dolog, ez ekkor kerül be a magyar konyhába. Egyik receptben igen, másikban nem. De ebbe konkrétan igen. És akkor ami a fűszereit illeti, ugye itten van gyömbér, bors, szerecsendióvirág, és hogy savát megadván. A savát megadja, az azt jelenti, hogy megsózza. Úgyhogy itt ez egyszerűen ez, hogy a sónak a ragozása az még náluk úgy van, hogy a só és a savát, tehát a gyömbér. Gyömbér, a szerecsendió, a sáfrány, az ebbe ugye nem volt most ebbe a felsorolásban sáfrány.
A sáfrány most nem.
Igen, de az pedig szokott lenni. És ahogy a mai magyarországi magyar konyha alap szent háromsága az a zsír, hagyma, piros paprika, tehát gyakorlatilag a pörkölt alap, így volt a régiségben a magyar konyha, de a tágabb európai konyha alapja is a bors, gyömbér, sáfrány. Tehát ahogy ma minden piros a magyar konyhában, úgy volt a régiben minden sárga, mert a sáfrányt beletették, és akkor ez így az egészség, a gazdagság, az arany szín, szóval itt is vannak ennek ilyen szimbolikus tikliei, de hát alapjába véve ezek voltak a fő ízesítők.
Az, ami ma történik, hogy minden becsületes erdélyi háziasszony betartja azt a szent háromságot, hogy zsír, hagyma, paprika, így indul a főzés, és ettől az ételeknek egy ilyen piros, jó zsíros színük lesz. Korábban az ételek sokkal soványabbak, ha úgy tetszik, egészségesebbek voltak, és a színük a sárga volt.
És hát voltak olyan alapanyagok, amelyek nem jöhettek szóba még a 17. században. Például a krumpli is egy ilyen. Hiányzott-e valakinek is a csapatból, vagy utólag a visszajelzésekből kiindulva?
Természetesen abból az alapállásból indultunk ki, hogy a nagy földrajzi felfedezések kora előtt, illetve amikor a begyűrűztek Európába a tengeren túli termékek, gondolok elsősorban a krumplira, de a paradicsom, a paprika, a kukorica, a bab, tehát hogy ezek az ételfélesek, amelyek már megszokottak, ezek nem voltak, csík környékén a búza sem termett meg, úgyhogy a kenyér az kölesből, árpából készült, nem búzából. Nyilván ezek az előbb említett alapélelmiszerek terségekben hiányoztak, viszont bőségesen voltak olyan ételek, amelyeket ma csak ritkán jutunk hozzá, szárnyasok például, vagy vathúsok, ilyenek szerepelnek az ételben. Meg nyilván nagyon sok ferences rend révén, tehát egyházi közegről beszélünk, az ételeknek egy jelentős része böjtös étel. Tehát külön a szakácskönyv szentel egy fejezetet a böjtös ételeknek, ami azt jelenti, hogy vízleves, amiben lehet, hogy bedobtak egy petrezselyi gyökeret, meg egy nagyon kevés hagymát. Amikor teljességében hiányzott a hús az étkezésből, tehát nagyon szigorúan tartottak a böjtöt, illetve a böjtön kívüli időszakokban sem ettek hétköznap naponta hús, mint ahogy ma el sem tudnánk képzelni, hogy mondjuk napokig ne egyen valaki húst, aki mondjuk nem vegetariánus. Hús a korábbi időkben jószerével csak vasárnaponként került az asztalra.
Akkor jól gondolom, hogy Gyarmati Zsolt is, hogyha arra kérném, hogy kedvenc ételeket mondjon a könyvből, amik ma is nagyon finomak és elnyerik minden szinten a tetszését, hogy talán a böjtös ételektől indít?
Hát ezt azért szívemre tett kézzel azért nem mondanám, de vannak nagyon-nagyon finom hagymalevesek például, amit amúgy én magam is szoktam készíteni, francia hagymaleves, ez egy széke erdélyi hagymaleves, nagyon ízletes tud lenni, petrezselyemből készült leves is az nyilván, hogy azért mai gyomornak, kuriózumként ezt elfogyasztjuk, de rendszeresen azért nehéz lenne ezt visszatérni abba a korba, mivel hogy minden megváltozott. Maga a konyha technológia, milyen eszközöket használunk, ez is teljesen más. Igyekeztünk a konyhában mi az ételek elkészítésénél hasonló eszközöket használni, amiről előtt tudna hitelesen beszámolni, volt egy olyan akadálya, például a borsónak a pürésítését sehogyan nem tudta megoldani botmixer nélkül, és kénytelen volt ehhez fordulni. Bármennyire passzírozta, törte, úgysem lett az a krémes, finom pürés állaga a borsónak, de hát mi nem akartunk visszamenni teljességgel, tehát igazából mi a régi ízeket úgy próbáltuk visszahozni, hogy azokat az alapanyagokat használtuk, nagyjából olyan állagot, hogy milyen volt a régi ízvilág, azt nyilván nem tudjuk felidézni, de mindenképpen eléggé betartottuk a receptnek a leírásait.
Akkor mondjunk egy-két húsost is, ami nagyon közel áll az ön szívéhez.
Hát nekem az egyik kedvencem azért a bórjuhús, a marhahús, és nagyon finom marhúsos pecsenyés ételek vannak, amelynél göretként lehet például árpakását használni, ami nagyon különleges étel, vagy lencsét használni, és hát a desszertekről is beszéljünk. Az alma meg a mandula voltak azok a gyümölcsfélék, magvak, amelyeket a dió, amelyeket gyakran használnak, és kiváló almás diós süteményeknek a receptjét is meg lehet találni a könyvben.
Volt egy diós hús, ami létezik diós hal formájában is. Hát én nekem az az egyik ilyen nagy kedvencem a könyvből. Egy ilyen nagyon sűrű diós mártásszerűség, ami minthogyha egy krumplipürét tennénk mellé, mondjuk annál egy kicsit higacskább, de hát az az íz, hát az valami egészen fergeteg, az csodálatosan finom. Aztán lencseleves. Van egy gyömbéres, petrezselyem gyökeres zsájával fűszerezett lencseleves, ami nagyon-nagyon finom. Itt azt írja, hogy füstölt kolbászt is raktak bele, és az jót tett neki. Hát nincs az a lencseleves, aminek az ne tenne jót, ebben én biztos vagyok.
Jó étvágyat kívánok mindenkinek, és lapozzák kedvükre a Ferencesek főztje című kötetet. Beszélgető társaim Salino Émi gasztrotörténész, Szőcse Lőcs séf és Gyarmati Zsolt történész nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra!